hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a hétvégi menetrend, nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. Autós rovatunkkal kezdjük a mai műsort, ezúttal vezetéstechnikai tippekkel, tanácsokkal kezdünk. Majd annak járunk utána, mire képesek a nemrég bemutatott magyar fejlesztésű elektromos buszok, illetve mire lesz használható majd Magyarország első hidrogén drónja. Ezt követően a korábbi gyakorlattól alapjaiban eltérő mobiltelefon biztosításokról számolunk be. 7:30 után témáink kényelmesebb a fenntartható jövő, és hogyan juthatunk el a teljes karbonsemlegességig, majd a digitális jólét program kapcsán az Okosváros konferenciáról és az év digitális faluja címről és külön díjról beszélgetünk, valamint a szellemi tulajdon védelméről is szót ejtünk. 8 órától pedig, ahogy minden vasárnap, ezúttal is zenével folytatjuk a hétvégi menetrendet, jön ugyanis a Soul History Rota Francescóval. 10 órától a hétvégi menetrendben az egészségünkkel foglalkozunk. Első vendégünk Sarkadi Gabriella lesz a Stroke Info alapítványtól, akivel a stroke-ról, személyes érintettségről és az alapítvány feladatairól beszélgetünk. Majd 10:30 után egy megelőzhető női betegség, a méhnyakrák lesz a témánk. A Májva Virág alapítvány kuratóriumi tagja Sallai Krisztina lesz a vendégünk, akivel arról is beszélgetünk, hogy vajon hány ember életet lehetne megmenteni a megfelelő kérdésekkel. Kiderülnek a részletek a mai műsorból. Tartsanak velünk! Már is kezdünk.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
És akkor már is heti autós rovatunkkal kezdjük a hétvégi menetrendet. Milyen veszélyeket rejt az őszi-téli időszakban való autózás, és hogyan készülhetünk fel ezekre? És mire figyeljünk, hogyan vezessünk sötétedés után, esetleg esős időben, illetve vadveszély esetén? Péler András Hoffer Zsolt vezetéstechnikai szakértővel beszélgetett a részletekről.
Hát akárhogy is nézzük, tényleg egyre nyálkásabb, csúszósabb az időjárás. Hogyan látod, mik a legfontosabb elemek, amikre mindenképpen oda kell figyelni, mielőtt mostanában elindulunk autóval? Lehet, hogy még nem is pont most a vészes, de azért előrelátónak kell lenni. Én úgy gondolom, hogy az autót érdemes minél előbb felkészíteni a rossz időre.
Így van, az autó folyamatos ellenőrzése és kontrollja az azt gondolom, hogy egy elengedhetetlen dolog, főleg abban az időszakban, amivel most vagyunk, hiszen még nem beszélhetünk arról, hogy egy teljes őszi átállás is rakjuk fel a téli abroncsot, hiszen napokban van változás, és van, amikor 5-6 fok van reggel, és van, hogy 28 fok is van délután, úgyhogy most még talán nincs itt az ideje a téli abroncs felszerelésének, viszont az autónak a felkészítése tulajdonképpen egy folyamatos teendőt rakánk, és itt, ahogyan most a mai napon kinézünk az ablakon, jól látható, hogy csapadék van az utakon, esőzés van, de több dolognak is jelentősége van, mint például az ablaktörlőlapát, a szélvédő állapota, a szélvédő minősége, a szellőző rendszerek szempontjából van kiemelt fontossága, hiszen másképp szellőztetünk már, mint a nyári időszakban. Nem feltétlenül a klímára támaszkodunk már arra, hogy a járműben a fűtés is működjön, illetve a világító berendezéseknek is nagy hangsúlya van, hogy jól lehessen minket látni, illetve mi is jól lássunk, és természetesen az örök téma az umiabroncs, tehát hogyha most is még nyári abroncson vagyunk, nagyon fontos, hogy a megfelelő mintázatmélység meglegyen, illetőleg a vízelvezető képessége meglegyen az abroncsnak.
Általában talán az ablaktörlőlapát egy olyan szempont szokott lenni, amire vagy nem figyelünk, vagy csak akkor jut eszünkbe, hogy na hát lehet, hogy ezt meg kellett volna nézni, amikor ránk szakad egy eső az úton, és csíkokat hagy maga után. Lehet ezt, hogy is mondjam, karban tartani, vagy tisztán tartani, vagy érdemes ilyenkor azért lecserélni, mire figyeljünk az ablaktörlőnél?
Alapvetően az ablaktörlőnél kell, hogy a mechanika megfelelő szinten működjön. Most már az egyre több járműnél adaptív rendszer üzemelteti magát az ablaktörlőt is, tehát érzékeli az esőt, a csapadékot a szélvédőn is aktiválja, bekapcsolja az ablaktörlőlapátot, tehát erre is külön kell figyelni. Ezeknek a meghibásodás esetén mindenképpen javasolt szakember bevonása, aki ezt tudja javítani, de mi magunk is tehetünk azért, hogy az ablaktörlőlapát megfelelő legyen. Ha nem öreg még az ablaktörlőlapátunk, akkor is érdemes tisztítani, hiszen az autónk részben vagy egészben kínál, rakódik rá a por, eső által, tehát szennyeződik maga a lapát is. Ezeket érdemes egy megfelelő anyaggal vagy papírtörlővel szépen letakarítani, úgyhogy ne legyen éltörés, ekkor a takarításkor láthatjuk esetlegesen, ki van repedezve, vagy ki van belőle törve egy darab. Ugye sokszor lehet látni, hogy egy ilyen csíkot hagy, ahol nem törni mondjuk a vízet, pont abból adódóan, hogy ugye ott egy sérülés van a lapáton, vagy láthatjuk azt, hogy be van alászorulva egy kis levél, egy kis kavics, ami akár még sérülést is tud okozni a szélvédőn, tehát ezeket érdemes megtakarítani. És ha látjuk, hogy bármilyen probléma van az ablaktörlő lapáttal, akkor a csere mindenképpen javallott, hiszen sokkal kisebb költséget jelent, mint hogyha az ablaktörlő hibásodása miatt, vagy a nem megfelelő törlés mennyiség miatt akár egy koccanás is történik a járművel.
A fényszórókat is, ha jól sejtem, akkor érdemes ilyenkor átnézni. Legyen csereégő, hogyha éppen arról van szó, illetve talán a búrát polírozni is lehet, hogy minél jobban világítson, hiszen egyre rövidebbek a nappalok, érdemes jól láthatónak lenni, és hogy mi is lássunk mindent.
Hát egyre nehezebb dolog egyébként egy jármű tulajdonosának magának izzót cserélni, hiszen egyre több a ledes vagy szenonos fényszóró, mi által a csere nem megoldott, vagy szakműhelyben sokkal könnyedébb és biztonságosabb javítani, de valóban meg kell győződnünk, hogy ez megfelelő működjön, és tennünk kell érte, akár saját magunk, akár szakemberbe vonása, hogy megfelelő legyen. Valóban így van egyébként, hogy a világító berendezésnek a búrája el tud színeződni, és ezáltal a fényvetés torzul, lecsökken az alátom, ezért ha stabilan lehet látni, ezeket lehet javítani, és nem szabad elfelejteni, nem csak hátrafelé kell megfelelő világító berendezéssel rendelkeznünk, hanem vagy nem csak előre, hanem hátrafelé is rendelkeznünk kell, hiszen hátra is jól észrevehetőnek kell lenni, megfelelő fénymennyiségnek, hiszen a ködös párás időben annak is alapvető jelentősége van, hogy a világító berendezés mikor mennyire észrevehető, nem beszélve a ködlámpáról természetesen, ami a hátsó ködzáró fénye is azért egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak működnie kell tudni, hanem tudni is kell, hogy mikor kell kikapcsolni, mikor nem szabad üzemeltetni. Ez egy nagyon fontos kérdés.
Az állatok egyre sűrűbben tudnak kimerészkedni az útra, hiszen ugye a szarvasbőgés is már tart. Ha hosszabb útra indulunk, akkor pedig hát nem mindennapi esemény, hogy esetleg egy vadállat betéved az autónk elé. Ilyenkor mit tudsz tanácsolni, hogyha ilyen váratlan szituációba kerülünk, akkor mi a legjobb, mit tehetünk ilyenkor?
Alapvetően, ami nagy segítség a gépjárművezetők szempontjából, hogy a közutakon, hogy a vadveszélyre figyelem felhívó táblákkal találkozhatunk, azokon a szakaszokon ebben az időszakban kiemelten ajánlott az, hogy csökkentsük a sebességünket. Különböző kiegészítőket lehet vásárolni a járművekhez, ami egy kvázi vadriasztóként üzemel. Ez vagy működik, vagy nem, de egy rész feladatot mindenképpen megtettünk, hogy esetlegesen azok a vadak, amelyek meghallják, azok ne kerüljenek a járművünk elé, de a gépjárművezető sofőrtől mindenképpen elvárható az, hogy kellő körültekintéssel közlekedjen. Számítani kell ezeken a szakaszokon arra, hogy vad vagy vadak érkeznek ki hát az úton, lassabban vagy gyorsabban. Ezekre nem lehet mindig tökéletesen felkészülni, hiszen egy hirtelen előbukkanó, nagy sebességgel az oldalunkban csapódó vagy elénk vágódó állatnál nehéz megtenni mindent, de mindenképpen egy csökkentett sebességgel, az adott szakaszhoz megfelelő sebesség megválasztásával lehet ennek a veszélyét csökkenteni. Defenzíven előre nézve, és nem csak előre, hanem tulajdonképpen az út szélét és az út szélén azokat a helyeket figyelve, ahonnan a vadak előjöhetnek, fel lehet rá készülni. 100% biztonság nincs, hiszen a vad nincs képezve arra, hogy ott gépjárművezető jön, és mire kell tőle számítani, tehát nekünk kell lehetőség szerint a legtöbbet megtenni.
Még a beszélgetés legelején említetted, hogy a szellőző rendszert is érdemes ilyenkor megnézetni. Vigyük el az autót a igazi téli időszak előtt szervízbe, hogy megnézzék a szellőzőt, pucolják ki esetleg, vagy mi itt a legfontosabb?
Ja, alapvetően az a legfontosabb, hogy a szellőző rendszernek a funkció működjenek, ugye a legtöbbször, hogy a szélvédő vonalán hogyan érkezik fel a levegő mennyisége, illetőleg az egyéb láb és az egyéb oldal irányított szemből érkező levegők megfelelően működjenek. Amikor azt érezzük, hogy a szellőző rendszerből érkező levegő illata, szaganyaga valami plusz tartalmaz, valami nem megfelelő, akkor érdemes ezt kitakarítani, és ugye nagyon gyakran tavasszal csinálják, egyébként a téli körülmények között, amikor abszolút felhúzott ablakkal közlekedünk, akkor is nagyon nagy relevanciája van annak, hogy megfelelően ki legyen. Aki nem tette meg a tavaszi felkészítésnél, azoknak feltétlenül ajánlott, hiszen nagyon sokat fogunk egy gépjárban történni. Alapvetően elmondható, hogy a téli körülmények között lassabb a haladási sebesség, ezért a gépjárműen töltött idő is hosszabbá válik, ezért mindenképpen érdemes erre külön figyelni és időt szánni rá, meghálálja magát.
Kedves hallgatóink, Hoffer Zsolt vezetéstechnikai szakértővel beszélgettem az elmúlt percekben, további jó rádiózást kívánok!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
És még mindig közlekedéssel folytatjuk a hétvégi menetrendet. Magyar fejlesztésű elektromos buszokat mutattak be Ráckevén. A két 310 kilométeres hatótávolságú modell elsősorban a városi közlekedésben vesz majd részt. A környezet kímélő elektromos autóbuszok magyarországi használata ugyanakkor egyelőre még gyermekcipőben jár. Ennek oka pedig részben az infrastruktúra, részben pedig a töltőállomások hiánya. Kovács Ferenc, a Goldi Mobility Kft. Cégtulajdonosa arról is beszél, beszélt, milyen lesz a cég 18 méter hosszú hidrogénbusza, és hogy mire használható Magyarország első hidrogéndrónja. Molnár Gábor interjúja következik.
Hogyan áll Magyarországon az elektromos autóbuszok üzletága? Sok ilyen jellegű busz fut az utakon, vagy kevés van belőlük. Mit lehet látni, és mire lehet számítani a jövőben?
Sajnos egyelőre még kevés fut, viszont mostanában elég sok tender jelent meg, illetve jelenik meg különböző elektromos buszok beszerzésére, ami azt tükrözi, hogy előbb-utóbb ez az iparág is fel fog lendülni, és egyre több elektromos busz fog az utakon közlekedni Magyarországon, annál is inkább ugye, mert jövőre a nagyobb városokban csak elektromos buszokat lehet majd újonnan forgalomba helyezni.
Önök is egy ilyen elektromos buszpárost, már hogy kettőről van szó, két modellről, hogyha jól tudom, dobtak a piacra. Szingapúri mérnökökkel közösen fejlesztették. Az érdekelne, hogy miért pont szingapúri mérnökökkel kooperációban történt ez a fejlesztés?
Nekem ez az elektromos busz, illetve a cégünknek az elektromos busz fejlesztést, azt megelőzte egy hidrogénbusz fejlesztés, illetve a hidrogénüzemanyagcelláknak a fejlesztésen. Itt együtt dolgoztunk dolgozunk is egy szingapúri céggel, amelyik a legnagyobb hidrogénüzemanyagcella gyártó a világon. És hát én többször jártam náluk Szingapúrban, illetve ők is voltak itt Ráckevén nálam, és azt vettem észre, hogy ugye a hidrogén az még egy kicsit gyerekcipőben jár Magyarországon, tehát a hidrogénüzemanyagcella fejlesztés, és közben azért szükség van elektromos járművekre, és így csatlakoztak be ezek az elektromos buszfejlesztések, illetve a tervek. Ez egy jó, közel 3 éves projekt, és most ért be, most tudtuk bemutatni ugye a 8 és a 12 méteres buszunkat egyaránt.
És mit érdemes tudni ezekről? Hány kilométert tudnak egyhuzamban teljesíteni?
Ami a leglényegesebb, azt hiszem, tehát itt nem az, hogy most hány kilométert tud menni, nem ez a legfontosabb, hogy egy műszakot egyáltalán, amíg erre szükség van, az végig tud-e menni. Egyébként a buszunk az 310 kilométert tud menni egy feltöltéssel, ami egyedülálló. Köszönhető annak, hogy talán a piacon a legerősebb akkumulátorpak van benne, ugye egy 380 kilowattos akkumulátorpakról beszélünk, a nagyobbik buszról, a kicsibe pedig 265 kilowattos akkumulátorpak van, tehát ezáltal túl ennyit menni. Tapasztalatból lehet mondani, mert a környező országban már futnak hasonló jellegű buszok egy kicsit kisebb teljesítménnyel, viszont egy teljes üzemciklus után 60%-os feltöltöttséggel érkeznek vissza, tehát magyarul azt a 40%-ot kell bepótolni, ugye, amit elhasználnak egy menetidő alatt.
Egyébként Magyarországon megvan az elektromos buszok használatához szükséges infrastruktúra?
Én múltkor néztem egy statisztikai adatot, nem annyira. Ugye itt a villanyautók töltése, illetve a buszok töltése az még rosszabb, még gyerekcipőben jár. Azt hiszem, hogy talán 100 kilométerenként jut fél darab Magyarországon, tehát ez az uniós átlagnak azért igen csak az alja. Remélem, hogy ez is majd egy picit fel fog lendülni, és lehetőség lesz itt az infrastruktúrát Magyarországon is fejleszteni.
Ezt az új két busztípust vajon hol láthatjuk? Inkább távolsági buszok lesznek ezek, vagy városi közlekedés?
Nem, ezek városi közlekedési buszok lesznek. Van távolsági buszunk európai típus engedélybeszerzése alatt. Ugye ez egy olyan távolsági busz lesz, amelyik 300 kilométert tud majd megtenni egy feltöltéssel, de hát itt is ugye a városokban majd ki kell alakítani azt az infrastruktúrát, hogy gyors töltőket lehessen majd üzembe helyezni, ugye ami által pár órát kell a busznak csak várakoznia, és attól kezdve ismét el tud menni majd 300 kilométert.
Hamarosan hidrogénbuszokat is láthatunk majd az utakon, vagy már talán láthatunk is néhányat. El tudnám mondani nekem, hogy mi a legnagyobb különbség egy klasszikus, ha lehet ilyet mondani, elektromos busz és egy hidrogénbusz között?
Sokan nem így gondolják, vagy nem erre gondolnak. Én arra gondolok, hogy ugye a hidrogén is az is egy energiatároló eszköz, illetve forrás, mint az akkumulátorpak. Ugye ezek tartályban helyezkedik el, és általában a busz tetejére szokták tenni, ugye, és innen nyeri az elektromos áramot a villanymotor, és innen kapja a meghajtást, ugyanúgy, mint egy elektromos busznál. Az elektromos buszoknak ugye az a hátulütője, hogy nagyon nagy a súlyuk, tehát itt az akkumulátorok súlya az jelentős, a hidrogénnél pedig, ahogy fogy a hidrogén, aminek a súlya nem számottevő, ugye egyre könnyebb lesz a busz, sokkal gyorsabb lesz a feltöltés, de hát egy buszt mondjuk egy 18 méteres csukós busznak a hidrogénnel való megtankolása az 10 perc alatt lesz, és ismét tud elmenni egy 400-500 kilométert.
Tehát akkor ez is egy környezetbarátabb megoldás.
Igen, tehát igen, ez is egy hasonló, mint az elektromos, így van.
Hogy látja, mikor jöhet el Magyarországon az a pont, amikor mondjuk az Európai Uniós vagy globális elvárásoknak megfelelő mennyiségű elektromos busz vagy hidrogénbusz állhat forgalomba országos szinten?
Szerintem ez elsősorban pénzkérdése lesz, illetve hát az infrastruktúrának a kialakítása, ami itt egy probléma. A hidrogénbuszokhoz is kellenek majd hidrogéntöltőállomások, ugye ugyanúgy, ahogy az elektromos buszokhoz az elektromos töltők. Ugye ezt a hidrogénállomást, illetve a hidrogént oda lehet telepíteni, illetve hát olyan töltőberendezések is vannak, amelyek már képesek hidrogént is fejleszteni természetesen. Ez is létezik már a világon, hát előbb-utóbb bízom benne, hogy követjük majd az északi partnereinknek az útját, illetve hát a nyugati uniós államokét is, akik nagyon-nagyon sok pénzt költenek most a hidrogén és az elektromos fejlesztésekre.
Van szó itt hidrogén drónról is, egy új modellt átadtak, vagy piacra dobtak. Mire lehet majd ezt a drónt elsősorban használni?
Hát nagyon sok helyen lehet ezt használni, főleg határvédelem, rendvédelmi szervek, különböző kábelvezetékek vizsgálata. Itt is az a nagy előnye ennek a drónnak, hogy sokat tud a levegőben tölteni, tehát sok időt tud repülni, 4,5 óra egy töltéssel a repülési ideje. Hát itt is lehet ezt szabályozni, ugye a különböző hidrogéntank méretekkel 12 literes tankot teszünk rá, 20 literes tankot teszünk rá, és ezáltal itt a megtehető távolság is nő, és hát olyan applikációkkal lehet ezt felszerelni, akár egy hőkamera, akár egy infrakamera, amivel különböző inspekciókat és a határvédelmi feladatokat is el tudja látni.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Új a korábbi gyakorlattól eltérő mobiltelefon biztosításról számolt be a Telenor. A szeptembertől elérhető konstrukcióban nem csak a frissen vásárolt készülékekre lehet kötni biztosítást, hanem régebbiekre és olyanokra is, amelyek nem a Telenor kínálatában voltak. Mészáros Attilát, a Telenor vállalati kommunikációs igazgatóját, Matyasovszki Nóra kérdezte.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint részben a világjárvány miatt, de 2020-ban 11, 2021-ben pedig 19%-kal nőtt meg a mobiltelefonálással töltött idő. Ez a szám ez azt jelenti, hogy sokkal többet telefonálunk, akár telefonálásra, akár internetezésre használjuk a mobilunkat, de így viszont a telefon még inkább kitett annak, hogy érje valamilyen baleset.
A statisztikák azt mutatják, hogy évről évre több mint 10%-kal nő az az idő, amit az emberek a mobil eszközeikkel együtt töltenek. Folyamatosan nő az eszközöknek a komplexitása, egyre több feladatot tudnak ellátni. Gyakorlatilag most már egy komolyabb okostelefonnak a képességei összemérhető a drágább, akár felső kategóriás számítógépeknek az árával és a képességeivel, és ugye ennek megfelelően azt jelenti, hogy itt nagyon nagy értékű készülékekről van szó, olyan készülékekről, amit nem fixen egy helyen, egy szobában van, egy asztal mellett használunk, hanem amit gyakorlatilag folyamatosan magunkkal viszünk, táskába tesztük, zsebbe tesztük, letesztük, felvesztük, azt hiszem, hogy senki számára nem újdonság, hogy együtt éljük az életünket a mobil eszközökkel. És így van, gyerekfürdetés, főzés, vasalás, otthoni munka, munkahelybe járás, közlekedés során folyamatosan ezek az eszközök velünk vannak, és hogy velünk vannak, meg is sérülhetnek. Azt látjuk, hogy ezeknek a száma arányosan a korábban említett statisztikákkal folyamatosan nő.
Az utóbbi időben, hogyha telefont vásárolunk, vagy valamilyen ilyen eszközt, akkor automatikusan megkérdezik, hogy szeretnénk-e rá biztosítást kötni. Na de mi a helyzet azokkal a készülékekkel, amelyeket régebben vásároltunk, és mégis szeretnénk őket megóvni?
Korábban az volt a jellemző gyakorlat, hogy új készülékre lehetett csak ilyen biztosítást kötni, hogyha valaki ezt a vásárlás idő pillanatában nem tette meg, akkor lemaradt. Most gyakorlatilag, hogyha akár másnap meggondolja magát, és visszajön hozzánk a Telenor üzletbe, akkor ezt ugyanilyen feltételekkel, mármint használt készülékre ugyanúgy meg tudja kötni ezt a biztosítást. biztosítást. Lehet biztosítást kötni most már nem csak a Telenornál vásárolt eszközökre, illetve nem csak az e-mail számmal, hanem megfelelő sorozatszámmal rendelkező eszközökre is, például tabletekre, okosórákra és egyéb kiegészítőkre is megköthető ez a biztosítás. Egy előfizető most már nem csak egy eszközre köthet ilyen biztosítást, hanem többre is, tehát mobiltelefonon kívül akár a gyerek mobiltelefonjára, szintén akár utólag használt mobilkészülékre is, okosórákra, illetve a család tulajdonában levő többi elektronikus készülékre is.
Módosul-e ilyenkor a garancia, hogyha eltelik akár a vásárlástól kezdve egy-két hónap, amikor nekem eszembe jut, hogy hát én mégis szeretnék kötni erre egy biztosítást?
A garanciára semmilyen hatással nincs. Ugye a garancia arra vonatkozik, hogyha a készülék meghibásodik, tehát valamilyen funkcióját nem jól teljesíti, akkor a készülék gyártója megfelelő módon ezt javítja vagy cseréli. A biztosítás ez egy teljesen más vonat, ez káreseményre vonatkozik, tehát törésre, sérülésre, beázásra, lopásra. Nagyértékű készülékeknél a lopás és az elvesztés is ugye egy olyan hétköznapi probléma, ami akár több százezer forintos készülékeknél fontos így ezt odafigyelni. A biztosítás káreseményre vonatkozik, és ha úgy tetszik, kiterjeszti vagy meghosszabbítja azt a funkciót, amit az első időszakban a garancia biztosít, tehát amikor a garancia idő lejár, azon túl is a készülékbiztosítás lehetővé teszi azt, hogy a meghibásodásnál megfelelő feltételekkel ez, ha úgy teszi, kedvezményesen, vagy a biztosítási feltételeknek megfelelően javításra, cserére, készülékosztásra kerüljön sor.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd annak járunk utána, hogy kényelmesebb a fenntarthatóbb jövő, és hogyan juthatunk el a teljes karbonsemlegességig, majd a digitális jólét program kapcsán az Okosváros konferenciáról és az év digitális faluja címről beszélgetünk, illetve a szellemi tulajdon védelméről is szót ejtünk. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet. A legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.